A rúde pont időben állt meg, a segédszakácsok lerakottak róla. 7:30-kor legalább 30 személy szorgoskodott a Majestic alaksoraiban, megkezdődtek a csengetések, az ételfelvonók leszálltak, megálltak, tálakkal visszaindultak, mialatt Ramuel fehér, kék és rózsaszínű cédulákat szúrt az íróasztalán meredező vasszögekre. A nappali portás, világos kék egyenruhában, birtokába vette a halt, és a postakezelő, kisodújában, a leveleket válogatta. A Champs-Élysées-en bizonyára sütött a nap, de az alaksorba nem hatolt be más, mint az autóbuszok robogása, és megremegtette a válaszfalakat. 9:00 néhány perckor, pontosan 9:04-kor, ahogy utólag megállapították, Prosper Donge elhagyta a teakonyhát, és néhány másodperccel később belépett az öltözőbe. Bent felejtettem a zsebkendőt a kabátomban, közölte, amikor kihallgatták. Minden esetre egyedül volt abban a helyiségben, ahol a 100 fémszekrény áll. Kinyitotta a sajátját. Nem volt tanúja. Kivette a zsebkendőjét. Lehetséges. Nem 100, hanem pontosan 92 szekrény van ott, mind megszámozva. Az 5 utolsó üres. Hogy jutott eszébe Prosper Donge-nak, hogy kinyissa a 89-es szekrényt, amely, mivel senki sem rakodott bele, nem volt kulcsra zárva. Gépiesen, mondta, az ajtó félig nyitva. Nem gondoltam semmire. Csak hogy ebben a szekrényben egy holttest volt, amelyet valószínűleg álló helyzetben gyömöszöltek bele, és ott összeroskadt. Körülbelül 30 éves nő, nagyon szőke, festett hajú, könnyű, fekete gyapjú ruhában. Donge nem kiáltott. Viasz sápat arccal odament Ramuel üvegfülkéjéhez, lehajolt, hogy beszóljon az ablakon. Jöjjön, nézze! A felíró követte. Maradjon itt! Ne engedjen be senkit! Ramuel felrohant a lépcsőn, berontott a hall ruhatárába, és megpillantotta a portást, aki egy sofőrrel beszélgetett. Az igazgató megérkezett. A portás állával az igazgatósági iroda felé mutatott. Maigré a forgóajtó előtt majdnem odaverte pipáját a talpához, hogy kiürítse. Azután megvonta a vállát, és visszatette a pipát a foga közé. Első reggeli pipája volt, a legjobb. Az igazgató várja önt, felügyelő úr. A halban még nem voltak sokan. Csak egy angol férfi vitatkozott a postakezelővel, és egy bakfiz közeledett hosszú sáskalábain egy kalapdobozzal, bizonyára az egyik vendégnek hozta. Maigré bement az igazgatóhoz, aki szótlanul megszorította a kezét, és rámutatott egy karosszékre. Zöld függönyt akarta el az üvegajtót, de csak egy kissé félre kellett húzni, hogy az ember mindent lásson, ami a halban történik. Rágyújt. Köszönöm. Már régen ismerték egymást. Nem kellett sokat beszélniük. Az igazgató csíkos nadrágot hordott, fekete, beszegett zakót, nyakkendőjét, úgy tűnt, merev anyagból szabták. Tessék! És egy bejelentő lapot tolt Maigré felé. Oswald J. Clark, gyáros, Detroitban, Michigan, USA. Előző tartózkodási helye, Detroit. Érkezett, február 12-én. Kíséretében, Mrs. Clark, a felesége, Teddy Clark, 7 éves, a fia, Ellen Deromen, 24 éves, tanítónő, Gertrude Borm, 42 éves, szobalány. 103-as lakosztály. Telefon. Az igazgató türelmetlenül válaszolt. Maigré négyrét hajtotta a bejelentő lapot, és becsúsztatta pénztárcájába. Melyik? Mistress Clark. Ó, ott lenn van a szállodaorvos. Azonnal telefonáltam neki, mihelyt a rendőrséget értesítettem, itt lakik a Rue de Bernben, egészen közel. Azt állítja, Mrs. Clarkot megfojtották, reggel 6:30 között. Az igazgató komor volt. Egy olyan embernek, mint Maigré, nem kellett magyaráznia, milyen csapás ez a szállodára, és ha egy mód van rá, hogy az ügyet eltussolják. Tehát egy hete, hogy a Clark család megérkezett, dörmögte a felügyelő, milyenek? Rendesek. Nagyon rendesek. A férfi nagy darab amerikai, komoly és hideg, körülbelül 40 éves. Talán 45. A felesége a szerencsétlen, eredetileg valószínűleg francia. 28 vagy 29 éves. Alig láttam. A tanítónő csinos. A szobalány, aki egyúttal a gyereknevelőnője, eléggé közönséges, inkább antipatikus. Ja, igaz, elfelejtettem megmondani. Clark tegnap reggel elutazott Rómába. Egyedül. Ha jól értettem, üzleti ügyekben tartózkodik Európában. Golyós csapágyára van. Állítólag Európa legnagyobb fővárosaiba látogat el, és ez alatt, úgy döntött, feleségét, fiát és a személyzetet Párizsban hagyja. Melyik vonattal? Kérdezte Maigré. Az igazgató felemelte a kagylót. Halló! Portás! Melyik vonattal utazott tegnap Mr. Clark? A 103-assal, igen. Nem vitette ki a podgyászát az állomásra. Csak utitáskát vitt magával, taxival, Désiré taxiával. Köszönöm. Megértette, felügyelő úr. Tegnap délelőtt 11-kor ment el taxival, Désiré taxiával, amely majdnem mindig a szálloda előtt állomásozik. Csak egy utitáskát vitt magával. Megenged egy telefont nekem is. Halló! A bűnügyi rendőrséget kérem, kisasszony! Rendőrség! Lukász! Siess ki a Lioni pályaudvarra! Érdeklődj a római vonatok után, tegnap délelőtt 11-től kezdve. További utasításokat adott, mialatt kialudt a pipája. Mondd meg Torrensnak, hogy keresse meg Désiré taxiját. Igen, amely a Majestic-kel szemben szokott állni. Tudd meg, hová vitte azt az utast, azt a magas, sovány amerikait, akit itt a szállodában vett fel. Rendben. Hamutartót keresett, hogy kiürítse a pipáját. Az igazgató oda nyújtott neki egyet. Igazán nem akar egy szivart. A nevelőnő magánkívül van. Úgy gondoltam, meg kell mondanom neki. A tanítónő viszont nem aludt ma éjszaka a hotelben. Hányadik emeleten van a lakosztály? A másodikon. Az ablakok a Champs-Élysées-re nyílnak. Mr. Clark szobája, egy szalon választja el a feleségétől. Azután a gyerek szobája, a nevelőnőjé, és végül a tanítónőjé. Ők akartak együtt lenni. Az éjjeli portás már elment. Tudom, hogy lehet neki telefonálni, nemrég szükségem volt rá. A felesége egy új bérház felügyelője Nőiben. Halló! Kapcsolják, kérem! 5 perccel később tudták, hogy Mrs. Clark előző este színházba ment, egyedül, és néhány perccel éjfél után tért haza. A nevelőnő otthon maradt. Ami a tanítónőt illeti, nem vacsorázott a hotelban, és nem jött vissza éjszakára. Menjünk le, sóhajtotta Maigré. A hall közben benépesült, de senki sem sejtette, milyen dráma játszódott le, még mi alatt az egész ház aludt. Erre megyünk. Jöjjön utánam, felügyelő úr. Ekkor azonban az igazgató összeráncolt a homlokát. Megperdült a forgóajtó. Szürke kosztümben egy fiatal nő lépett be, és vele együtt a nap egy sugára is betévedt. A postakezelő előtt elhaladva, angolul kérdezte. Nincs levelem. Ő az, felügyelő úr, Miss Ellen Deroman. Finom és nagyon feszes sejem harisnya. Annak az embernek a korrekt külseje, aki gondosan öltözködött. Fáradtságnak semmi nyoma, ellenkezőleg, az arca kipirult a szép februári reggel friss levegőjén. Akar vele beszélni? Nem rögtön. Várjon 1 percig. És Maigré oda ment egy nyomozóhoz, akit magával hozott, és aki a hall egyik sarkában állt. Ne veszítsd szem elől ezt a kisasszonyt. Ha bemegy a lakosztályába, maradj az ajtaja előtt. Ruhatár. A tükör megfordult sarokvasain. A felügyelő és az igazgató kiléptek a szűk lépcsőre. Egy csapással megszűnt az aranyozás, a dús növények és az elegáns jövésmenés. Konyhaszak szállt fel az alaksorból. Ez a lépcső felvezet az összes emeletekre. 2 van ilyen, a második alaksorból a manzárdokig. De ismerni kell a házat, hogy az ember használhassa. Az egyes emeleteken például egy kis ajtó vezet a lépcsőhöz, olyan, mint a többi, csak éppen nincs megszámozva, és egy vendégnek sohasem jutna eszébe. Néhány perc múlva 11. Már nem 50, hanem talán 150 ember is nyüzsgött az alaksorban, fehér szakácssapkával vagy pincérruhában, pincemesteri kötényben, és az asszonyok, mint Prosper Doncs 3 kövére, az alantas munkát végezték. Erre! Vigyázzon, nehogy bepiszkítsa magát, vagy elcsúszson. A folyosók szűkek. Az üveg